Ezt az előadást egy kérdéssel szeretném kezdeni. Vajon azonos szellemi szinten áll-e mindenki a gyülekezetben? A kérdés nevetséges, mert nyilvánvaló, hogy nem. A gyülekezetek olyan emberekből állnak, akik mind az odaszánás, mind a szellemi érettség mértékét tekintve különböznek egymástól. Egyesek eljárnak a gyülekezetbe, de még nem keresztjének. Csak fontolgatják Jézus igényeit és figyelnek. Mások éppen csak újjászületett hívők, akik most fogadták el Jézus Krisztust uruknak és megváltójuknak. Megint mások a szellemi fejlődés útján járva egyre érettebbé válnak. Vannak olyanok is, akik már szolgálnak a gyülekezetben, a maguk munkaterületén, mások pedig bizonyságot tesznek és eljutottak oda, hogy a gyülekezet vezetői. Ebben az előadásban szeretném felvázolni a gyülekezetet a tagok elkötelezettségének mértéke alapján. A gyülekezettel kapcsolatban ne csak arra gondoljunk, hogy 5 célt kell elérnie, hanem arra is, hogy ezt az 5 célt 5 különböző embercsoport számára tűzzük ki. Ezeket a csoportokat az odaszánásuk mértéke és a célok iránti elkötelezettségük határozza meg. Hadd magyarázzam ezt el egy ábra segítségével, amit mi használunk, és amit úgy nevezünk, hogy az odaszánás körei. Az 5 koncentrikus kör 5 különböző szellemi odaszántsági szintet jelöl. Nézzük ezt! Ezek a körök az odaszánás 5 különböző szintjét ábrázolják, melyek megfelelnek a gyülekezet 5 céljának. Szolgálunk a gyülekezeti magban, tanítványa tesszük az elkötelezetteket, közösségi életet élünk a gyülekezetben, Isten tiszteleteink nyitottak a tömegek előtt, és evangélizálunk a lakóterületünkön. Nem számít, hogy nevezzük ezt az 5 kört. Ti akár más nevet is adhattok nekik. Az a lényeg, hogy a szellem érettség 5 különböző szintjét képviselik. Szeretném elmagyarázni ezeket belülről kifelé haladva, tehát jegyezzétek meg ezt az ábrát. Először is a központi körben található a gyülekezet magja. Azok a tagok alkotják, akik a legodaszántabbak a gyülekezetben. Ők végzik a szolgálatokat. Énekelnek, zenélnek, tanítanak a vasárnapi iskolában, vagy a bibliaiskolában, és vezetik a kis csoportokat. Lehetnek diakónusok, vagy előjárók, akik előkészítik a gyülekezet különböző szolgálatait és programjait. A mag a gyülekezet legkisebb csoportja, mert ezek a tagok a legaktívabbak. A következő csoport kifelé haladva a következő kör. Amint látjátok, ez egy kicsit nagyobb, mert ebbe a körbe többen tartoznak, mint a magba. Úgy hívjuk ezt a kört, hogy az elkötelezettek köre. Vannak-e olyan szellemileg érett és növekvő emberek a gyülekezetedben, akik valamilyen oknál fogva nem szolgálnak? Persze, hogy vannak. Őket nevezzük elkötelezetteknek. Arra kérjük őket, hogy kötelezzék el magukat 3 szokás kialakítására szellemi növekedésük érdekében, ezekről majd egy másik előadásban szólok. Tanfolyamot tartunk nekik ezzel a címmel, hogyan érem el a szellemi érettséget. Ők naponként időt töltenek Istennel, olvassák a Bibliát és imádkoznak. Támogatják anyagilag a gyülekezetet adakozásukkal és tizedükkel, és tagjai egy kis csoportnak. Ők az elkötelezettek a gyülekezetben. Elkötelezték magukat a szellemi növekedésre. A következő csoport kifelé haladva, egy kicsit bővebb, ezt hívjuk a nagy gyülekezetnek. Azok tartoznak bele, akik a gyülekezet tagjai és a gyülekezeti családot alkotják. Vannak-e olyanok a közösségetekben, akik tagjai jön a gyülekezetnek, de nem érettek és nem is végeznek semmilyen szolgálatot? Persze. Őket nevezzük a nagy gyülekezetnek. Ők azok, akik nem csak eljárnak a gyülekezetbe, hanem vállalják a közösséget is más hívőkkel, és annak ellenére, hogy talán még kiskorúak, hűségesek a gyülekezethez. A következő kör kifelé egy kicsivel még nagyobb, mert ez valószínűleg egy még nagyobb csoportot jelöl. Azokat, akik eljárnak az Isten tiszteletre. Valószínű, hogy különböző elkötelezettségű emberek vesznek részt az Isten tiszteleten. Egyesek mélyen elkötelezettek, akik a maghoz tartoznak. Mások növekvők, mint például az elkötelezettek. Ott vannak a gyülekezeti tagok, és minden bizonnyal lesznek ott olyanok is, akik még nem keresztjének. A gyülekezetünkben ezt a csoportot úgy hívjuk, hogy a tömeg, mert ez egy meglehetősen nagy csoport. Ezek a csoportok mind jelen vannak az Isten tiszteleten. És az összes közül a legnagyobb a lakókörnyezetet köre. Ebbe tartozik mindenki, aki akár autóval, akár gyalogosan könnyen el tud jutni a gyülekezetbe. A lakókörnyezet a halastavatok, ahová kimentek embereket fogni. Ezek azok az emberek, akiket meg akartok nyerni Jézusnak. A céltudatos gyülekezet stratégiája tovább viszi az embereket a külső körökből a belső körök felé. Más szóval, először ki kell menni a lakókörnyezetünkbe, és ott kell őket megnyerni Jézus Krisztusnak. El kell mondani a jó hírt, és segíteni kell neki Krisztushoz jönni. Majd végül be kell vinni őket a gyülekezeti Isten tiszteletre. Amikor elkezdenek járni az Isten tiszteletre, akkor átlépnek abból a körből, amit lakóközösségnek nevezünk, a tömegbe. A tömeg azokból áll, akik minden héten megjelennek, az odaszállás különböző fokán állnak, de már járnak a gyülekezetbe. Ha már elfogadják Krisztust, bemerítkeznek és csatlakoznak a gyülekezethez, akkor átlépnek a tömegből a következő körbe, amit úgy hívunk, hogy a gyülekezet. Ezek a gyülekezetet tényleges tagjai, a gyülekezet látogatóiból Krisztus testének valóban odaszánt és aktív tagjaivá válnak. Ezután az a célunk, hogy tovább vigyük az elkötelezettek köréből, elnézést a gyülekezeti körből az elkötelezettek körébe. Ők azok, akik növekszenek a szellem érettségben. Nem elég a gyülekezeti tagság, hanem abban is segítünk, hogy kialakítsák a szellemi növekedéshez szükséges szokásokat. Szeretnénk, ha ezek beépülnének az életükbe. A kiegyensúlyozott gyülekezet stratégiája az, hogy tovább segíti az embereket az odaszállás öt szintjén, a külső körökből a belső körök felé haladva. Tovább segítjük őket, a körülöttünk élőket, azokat, akik nem ismerik Jézus Krisztust, és elviszük őket a tömegbe, ahol megismerhetik őt, és részt vehetnek az Isten tiszteleten. Majd tovább viszük őket a tömegből a gyülekezetbe, ahol bemerítkeznek, és tagjaivá lesznek a gyülekezet családjának. A következő lépés az elkötelezettek köre, ahol odaszánják magukat a szellemi növekedési szokásokra, és elindulnak a szellemi érettség felé. Majd innen az elkötelezettek köréből lépnek tovább a magba, a gyülekezet középpontjába, ahol elkezdik a szolgálatot és élethivatásuk gyakorlását a világban. Mi történik a gyülekezeted magjával? Visszaküldöd őket a lakókörnyezetükbe, és így a folyamat kezdődik előről. Ha Jézus szolgálatát tanulmányozod, azt találod, hogy Jézus mindig ott kezdte, ahol az emberek voltak, de soha nem hagyta ott őket. Azon a szinten kezdte, ahol az emberek voltak, és úgy fogadta el őket, ahol éppen voltak. De finoman, egyre mélyebb és mélyebb odaszánásra késztette őket. Amit ezzel a kis vázlattal tettem az az, hogy rámutattam az elkötelezettség öt szintjére, melyek megtalálhatók a gyülekezetben. Miközben ezekről a körökről beszéltem, valószínűleg eszetekbe jutottak bizonyos emberek, akikről tudjátok, hogy ezen kategóriák valamelyikébe tartoznak. Miután megértettük, hogy a gyülekezetnek öt célja van, és az odaszánásnak öt különböző szintje, most hadd szóljak arról a kilenc módról, amelyek kiegyensúlyozottá tehetnek egy gyülekezetet. Első. Ha új gyülekezetet indítasz, mint gyülekezetplántáló, amikor teljesen a semmiből kezdesz, akkor egyszerre csak egyetlen célra építs. Egyszerre csak egy célra építs. Mondok egy példát. Amikor sok évvel ezelőtt elkezdtem a Saddleback-i gyülekezetet, az első célom az volt, hogy elérjem a környezetünket, és elkezdjek beszélni nekik Jézus Krisztusról az első évben. Házról házra jártam a környékünkön, és találkoztam az emberekkel. Elkezdtem beszélni a jó hírről és arról, hogyan ismerhetik meg Krisztust. Majd megszerveztem az első istentiszteleti alkalmat, hogy behozhassam az embereket egy evangélizáló jellegű istentiszteletre. Gyülekezetünk első évben csupán az sikerült elérni, hogy tartottunk egy evangélizációs jellegű istentiszteletet, amire meghívtuk az embereket a lakókörnyezetünkből. Ezzel beléptek a tömegbe. Ahogy a rendszeres résztvevők száma apránként elkezdett növekedni, a második évben egyre inkább arra törekedtem, hogy az embereket a tömegből, akik csak eljárnak és hallanak Jézusról, tovább segítsem a hívők közösségébe, ahol majd vállalhatják a tagságot. Arra koncentráltam, hogy a látogatókból tagokká legyenek. A harmadik évben egy kicsit rákapcsoltam, megpróbálva nagyobb odaszánásra hívni őket, bátorítva az embereket a mélyebb szellemi életre és az érettségben való előrelépésre. Tovább akartam vinni őket a padmelegítésből az elkötelezettség felé. Elkezdtem mélyebb igazságokat tanítani az Úrról. A negyedik évben azon dolgoztam, hogy az elkötelezettek bekerüljenek a magba, ahol elkezdhetik kiépíteni szolgálatukat, fejlődhetnek, és Isten használhatja őket saját környezetükben és a gyülekezetben ajándékaik és képességeik szerint. Talán ez nagyon lassúnak tűnik, de az egészséges gyülekezet növekedéséhez idő kell. Ha már egy működő gyülekezetben vagy, ahol nem előről kell kezdened, ott sokkal gyorsabban léphetsz át ezeken a körökön. De egyszerre ott is csak egyet lépj. Ha már mind az öt cél működik, akkor kezdheted el egy kiegyensúlyozott gyülekezet építését, amely mind az öt feladatnak eleget tesz. Egy újonnan indított gyülekezetben nagyon nehéz valamennyi célt egyszerre hangsúlyozni. Ezeket a köröket használhatod stratégiaként. Mit akarok ezzel mondani? Ha nulláról kezded a gyülekezet plantálását, a legelső lépésektől építkezd kintről befelé, és ne bentről kifelé. Ez teljesen ellentéte talán annak, amit más előadásokon hallottál, vagy amit könyvekben olvastál. Sokszor azt tanítják, hogy kezd a munkát a gyülekezet magjával, akik legyenek Jézus Krisztusnak odaszántak, legyenek járatosak a tanítványátételben, és akkor kimehetsz és megnyered a faludat vagy városodat Krisztusnak. Azonban ennek az ellentéte az igaz. Minél több időt töltenek együtt a keresztjének, annál kevésbé éreznek hajlandóságot az evangélizálásra. Az evangélizálásban a leghatékonyabb emberek az új hívők, mivel nekik van a legtöbb kapcsolatuk, ők a leglelkesebbek, és nem félnek bizonyságot tenni a hitetleneknek, hiszen néhány napja még ők is hitetlenek voltak. Azt javaslom, hogy indulj el a környezetedben, kezd megismerni a környezetedet, fedezd fel, hogy milyen is. Azután hívd őket egy Isten tiszteletre, amit nekik terveztél, egy olyan evangelizációra, amit kifejezetten a hitetlenekhez igazítasz. Egy későbbi előadásban majd szólok arra, hogy hogyan is tegyük ezt. Amikor megtérnek az emberek Krisztushoz, merítsétek be őket, legyenek a gyülekezet tagjává, majd segítsétek őket, hogy szellemileg éretté váljanak, és végül eljussanak a gyülekezet magját képező körbe. Tehát a munkát a lakóhelyeden élőkkel kezd, ne a maggal. Mindezt össze tudtam foglalni néhány percben, de a kivitelezése sok időt igényel. Ne csüggedj el! Ha maradandót akarsz építeni, ahhoz idő kell. Ha Isten egy gombát akar növeszteni, erre körülbelül 6 órát fordít. Ha egy óriás fát akar növeszteni, az igénybe vesz 40, 50 vagy akár 60 évet is. A kérdés az, hogy gomba vagy egy óriás fa gyülekezetet akarunk. Ha valami szilárdat, maradandót és az örökké valóság számára épülőt szeretnénk, akkor ahhoz idő kell. Egyszerre csak egy odaszállási szintet várjunk el. Az egyensúly és a célirányos növekedés másik útja, ha kidolgozzuk a gyülekezet mind az öt céljára vonatkozó programot. Ismeritek az öt célt: imádás, evangelizálás, közösség, tanítványság és szolgálat. De szükségetek van konkrét programra is valamennyi cél eléréséhez. Hadd mondjak egy példát saját gyülekezetünkből. Gyülekezetünk fő programja figyelembe veszi az egyes célokat az öt odaszántsági szinten. Vegyük például az evangelizációt. Amikor evangelizálunk a környezetünkben, úgynevezett hídépítő rendezvényeket tartunk. Ezek hidat képeznek a gyülekezet és a környezete között. És amit építeni akarunk, az éppen egy híd a gyülekezet és a környezete között, hogy Jézus átmehessen rajta. Néha ezek a hídépítő összejövetelek nagyon egyszerűek. Például nemrégiben rendeztünk egy olyan estét, amire meghívtuk az egész környéket. Volt játék, egy kis harapnivaló, örültünk a találkozásoknak, és egyszerűen jól éreztük magunkat. Máskor különleges zenei programunk volt vendég előadókkal. És természetesen a húsvét mindig nagy esemény, ilyenkor meghívjuk az embereket a húsvét istentiszteletre. Aztán van egy sajátos istentiszteleti programunk a tömegnek, ez pedig a hétvégi evangelizáció. Ezek az alkalmak kifejezetten azt a célt szolgálják, hogy a gyülekezeti tagok elhozzák a barátaikat. Ezeken az istentiszteleteken minden úgy történik, hogy bárki nyugodtan elhozhatja a barátját, akkor is, ha semmiféle előismerete sincs Jézus Krisztusról, semmit sem tud a Bibliáról, sem a kereszténységről, sem a gyülekezetről. Olyanok az énekek, úgy imádkozunk, és olyan az üzenet is, amit megérthetnek. Tehát elhozhatják őket erre az Isten tiszteletre, mert olyan módon beszélünk mindenről, hogy ez érthető lesz számukra. hogy az érthető lesz számukra, ez a hétvége, szombat, vasárnap a tömeg számára tervezett nagy programunk. A gyülekezet részére a kulcsprogram, amit szervezünk, a kis csoport. Azt mondjuk az embereknek, addig nem érzitek igazán a gyülekezetünk tagjának magatokat, amíg nem kapcsolódtok be egy kis csoportba. Ezekben a kis csoportokban fogtok megismerni másokat, és ott fognak titeket is megismerni, ott mondhatjátok el imakéréseiteket, és ott imádkozhatnak értetek. Ők lesznek azok, akik támogatni fognak, amikor nehézségeitek vannak. Tehát a gyülekezeti tagok számára a kulcsprogram a kis csoportokban rejlik, ahol mély testvéri közösséget találnak. Az elkötelezettek, vagyis a szellemi érettségre törekvők kulcsprogramját úgy hívjuk, hogy hétközi istentisztelet. Szerda esténként tartjuk ezeket az alapos biblia tanulmányozásokat azok számára, akik valóban növekszenek, és elkötelezettek az igazi szellemi növekedés iránt. Ezt nem a hitetleneknek szerveztük. A szerda esti összévet erre nem hívunk hitetleneket. Ez csak azoknak szól, akik elkötelezték magukat a szellemi növekedésre. És végül a MAG számára is van programunk, vagyis azoknak, akik a gyülekezeti szolgálatokat végzik, ők a gyülekezet vezetői, ők azok, akik aktívan szolgálják Jézus Krisztust valamilyen formában. Ezt vezetőképzésnek nevezzük. A Szedlbeki gyülekezetben havonta egyszer van ilyen vezetőségi tréning, amikor összejönnek a vezetők, a laikus szolgálattevők és mindazok, akik részesei a gyülekezet valamelyik szolgálatának. A kis csoportok vezetői, a gyermektanítók, az istentisztelet vezetők és más területek vezetői. Azt javaslom, hogy fejlesztetek ki egy-egy ilyen programot az egyes céljaitok elérésére. Hadd mondjam ezt. Egy program sem tart örökké. A programok változnak, s ami működött 4-5 vagy talán 10 éven át, azt lehet, hogy most meg kell változtatni, vagy új programot kell elindítani. A célok sohasem változnak. De a programok elég gyakran, mert ahogy változik és növekszik a gyülekezet, úgy újabb programokra lesz szükség. A harmadik mód arra, hogy a gyülekezetet Isten célja irányítsák az, ha minden cél számára tervezünk egy külön tanítást. Tervez egy osztályt, ahol a közösségről tanulnak. Egyet az Isten tiszteletről, egyet a szellemi növekedésről, és olyat is, ami azt tanítja, hogyan kezdjük el a szolgálatot, és hogyan beszéljünk hitünkről másoknak. A Szedlőbeki gyülekezetben tanítunk egy sorozatot, és minden tagot arra buzdítok, hogy vegyen részt rajta. Úgy hívjuk, hogy Szedlőbeki alapok. Az első az új hívőknek szóló tanítás, miután keresztjén élettek. Majd következik egy tanítás, aminek a címe, hogyan lehetek a gyülekezet tagjává. Arról szól, hogy mit jelent Krisztus testének tagjává lenni, mit jelent az elkötelezettség a gyülekezet mellett. Ezután következik a hogyan nevekedhetünk a szellemi életben című tanítás. Miután az emberek részt vettek ezeken, következik a hogyan fedezd fel szolgálati területedet című foglalkozás. Utána folytathatják a tanfolyamot azzal a tanítással, melynek témája, hogyan beszélj hitedről másoknak, vagy hogyan ismereted fel küldetésedet a világban. Itt ismét szimbólumot használunk, ami segít megmagyarázni a tanfolyamok lényegét a gyülekezet tagjai számára. Amerikában van egy játékunk, amit baseballnak nevezünk. Lehet, hogy ismeritek, de az is lehet, hogy nem. A baseball olyan játék, ahol a játékos megpróbál elütni egy labdát, majd elkezd futni különböző bázisokat érintve. Nagyjából erről van szó. Mivel nálunk mindenki ismeri ezt a játékot, ezért szeretjük ezzel illusztrálni azokat a tanításokat, amelyeken keresztül tovább visszük a hívőket, ahogy mi mondjuk, a bázisok felé. Az első bázisról a másodikról a harmadikra, majd a negyedikre, amit úgy nevezünk, hogy hazai bázis. Talán nálatok más ábrát vagy illusztrációt érdemes használni. Ismerek néhány kiegyensúlyozott gyülekezetet Brazíliában, ahol a focipályával illusztrálják a növekedés lépéseit az osztályokban. Végig kell futni a pályára, míg gólt nem lövünk. Ismerek orosz gyülekezeteket, amelyek egy létrával illusztrálják a növekedés lépéseit, föllépni az első fokra, majd a másodikra, a harmadikra és a negyedikre, amíg el nem érjük a tetejét. A szellem érettséget. Amerikában szeretjük a baseball pályarajzát használni. Az ember akkor ér az első bázisra, amikor odaszánja életét Krisztusnak, bemerítkezik és csatlakozik a gyülekezethez. Itt megtartjuk az első speciális foglalkozást, amit 101-esnek nevezünk, és ez arra szolgál, hogy segítsen megérteni, mit jelent részévé lenni a gyülekezetnek. Ha már túljutottak az első lépésen, akkor részt kell venniük a második tanfolyamon, vagy a második bázison, aminek a szellemi érettség felfedezése nevet adtuk. Itt megtanítjuk a hívőket a növekedéshez szükséges szokásokra. A második tanfolyam elvégzése után részt vehetnek a harmadik tanfolyamon, amit úgy nevezünk, hogy a 301-es, avagy szolgálaton felfedezése. Ezen a foglalkozáson azt tanítjuk meg, hogyan ismerhetik fel a keresztjének ajándékaikat, talentumaikat, képességeiket, valamint, hogy Isten milyen szolgálatra formálta meg őket. Ha elvégezték ezt a tanfolyamot, akkor előreléphetnek a következőre, ami a negyedik bázis, a 401-es, a Fedezd fel, hogyan beszélj hitedről című. Bíztatlak, hogy készítsetek tananyagokat a gyülekezeti tanfolyamokra, és segítsétek az embereket eljutni az egyik céltól a másikig. Léptessétek tovább az evangelizációtól az istentisztelet felé, majd a tanítványságon és a szolgálaton át újra vissza az evangélium hirdetéséhez, s mindezt a gyülekezeti közösségben tegyétek. A negyedik mód, ahogy kiegyensúlyozattá tehetjük gyülekezetünket az, hogy céllal hozzuk létre a kis csoportjainkat. A házi vagy sejtcsoportok kialakításakor ragaszkodjunk ahhoz, hogy mindegyik csoport mind az öt célt hangsúlyozza, vagyis a csoport célja ne csupán a közösségápolás legyen, ne is csak a Biblia tanulmányozás. Minden kis csoportban meg kell találni a helyét az imádatnak és a szolgálati feladatoknak, amiket együtt végezhetnek. Minden kis csoportnak legyen célja az evangelizálás, hogy új embereket hozzanak a kis csoportba, akik még nem ismerik Jézust, de akik megismerhetik őt a személyes kapcsolatokon keresztül. Ha erre az öt célra építjük a kis csoportokat, akkor tulajdonképpen mindegyik csoport eleget fog tenni mind az öt célnak, amiért a gyülekezet létezik. És ugyanakkor a gyülekezet még egészségesebben fog növekedni, és még erősebb lesz. Az ötödik mód a gyülekezet kiegyensúlyozottá tételére az, hogy az önkénteseket is a célok elérésére állítjuk be. Ha kérdőívet töltetnél ki mindenkivel, aki a gyülekezetbe jár, azt találnád, hogy egyeseknek nagyon fontos az istentisztelet, mások a hívők növekedését szeretnék segíteni. Megint mások örömmel osztják meg hitüket, amíg nem hívőkkel. Mások készek a bajba jutottakon segíteni és szolgálni feléjük. Ahogyan korábban említettem, Isten különféle embereket gyűjt egybe, akiknek, ahogy mi mondjuk, nem ugyanarra dobban a szívük, de ahol valamennyiük szíve ég valamiért. Isten azért gyűjtött össze bennünket, hogy mind az öt cél hangsúlyt kaphasson. Ez leginkább úgy valósul meg, ha szolgáló csoportokba szervezzük a gyülekezetet. Legyen egy csoport, amelyik gondoskodik az evangelizációkról. Egy másik csoport a hívők növekedéséért feleljen. Egy újabb csoport arra figyeljen, hogy mindenki érezze, hogy szeretik és gondoskodnak róla, és jó a közösség. Legyen egy olyan csoport is, amely megtervezi az Isten tiszteleteket, hogy azok Isten jelenlétébe emeljék az embereket. Ha előről kezdenék egy gyülekezetet, a következőket tenném. Mondjuk, hogy elmennék egy faluba, és találnék néhány embert, akiknek beszélnék Krisztusról, és akik megtérnének, talán 8-10. Ők egy kis csoportot alkotnának, és ezt mondanám, kezdjünk együtt egy gyülekezetet. Az első dolgom az lenne, hogy segítenék kinek-kinek megtalálni a számára legmegfelelőbb cél, amihez legnagyobb vonzalmat érez. Néhányan ezt mondanák, én leginkább abban szeretnék segíteni, hogy az emberek Isten családtagjainak érezzék magukat. Azokról szeretnék gondot viselni, akik már tagjai a gyülekezetnek. Biztos akarok lenni afelől, hogy mindenki érzi, hogy szeretik, és a gyülekezet gondoskodik szükségeiről. Ennek az embernek ezt mondanám. Elvállalnád-e az első alapozó csoport vezetését? Ezt kérdezném, segítenél nekem az új hívők tanításában? Majd miután tagjai lesznek gyülekezetünknek, segítenél nekem odafigyelni rájuk, hogy minden tag szükséglete kielégítést nyerjen, látogatást, törődést és lelki gondozást kapjanak? majd keresnék valakit, akinek azért ég a szíve, hogy segítse a hívőket a növekedésben, és ezt mondanám neki, vállalod-e a második bázischoport vezetését, az lesz a feladatod, hogy segítesz nekem a szellemi növekedés tanításában. Segítesz megtervezni az összes bibliatanulmányozást és a tanítványsági tanfolyamokat, valamint a különleges rendezvényeket, melyek célja a hívők növekedése. Ezentúl még segíthetnél nekem kikeresni néhány olyan igeverset, amit hétről hétre megtanulhatnánk a Bibliából. A második bázischoport vezető lenne az, aki a tanítványságért felel, éppen úgy, ahogyan az első bázischoport vezető felelős a közösségért. Majd megkeresném azt, akinek szíve vágya, hogy segítse a hívőket feladatuk, szolgálatuk és szolgálati területük megtalálásában. Neki ezt mondanám. Vállalnád-e a harmadik bázischoport vezetését? Segíthetnél nekem a Hogyan ismerjük fel szolgálatunkat című foglalkozás megtervezésében. Ennek során megtanítjuk a résztvevőket, hogyan ismerhetik fel szellemi ajándékaikat, hogyan ismerhetik meg szívüket, belső vágyaikat. Segítünk átgondolni a múltjukat, meglátni, hogy Isten életük valamennyi megtapasztalását felhasználhatja a szolgálatok javítására. Segíthetné, hogy gyülekezetünkben mindenkinek legyen szolgálata. Ez lenne a fő feladatod, mint a harmadik bázischoport vezetőjének. Majd keresnék valakit, akinek a szíve ég az evangelizálásért, azért, hogy elérje a világot. Ennek az embernek azt mondanám, vezetnéd-e a negyedik bázischoportot? Segítenél nekem megtanítani gyülekezetünk tagjait, hogyan erősödhetnek meg a bizonyságtételben, és hogyan fogalmazhatnak meg egy olyan bizonyságtételt, amit elmondhatnak a kívülálló hitetleneknek. Végül keresnék valakit, aki él hal az Isten tiszteletért. Ezt mondanám neki, kész lennél-e vezetni az Isten tiszteletet? Segítenél nekem megtervezni az Isten tiszteleteket úgy, hogy amikor az emberek belépnek a gyülekezetbe, megérezzék Isten jelenlétét, nyilvánvaló legyen Isten ereje, és világosan szóljon az ige, és így az emberek Krisztushoz jöjjenek, és a hívők növekedhessenek. Keresnék öt különböző embert azért, hogy mindannyian az öt cél valamelyikének a bajnokai, támogatói és vezetői legyenek. Ha csak 10 tagú gyülekezetem volna, 5 már is vezetői feladatot látna el. És ahogy növekedne a gyülekezet, úgy mindegyik cél mellé adnék új embereket. Amikor már nagyobb lenne a gyülekezet, elkezdenék a csoportok képítését. Tehát nem egyetlen ember lenne, aki megpróbálna egyensúlyban tartani a gyülekezetet, hanem sokan egyensúlyban tartanák a gyülekezetet az öt cél mindegyikében. Valójában az egész gyülekezetet erre az öt célra lehet szervezni, hogy mindenki szolgáljon egy olyan csoportban, amelyik az öt cél egyike mellett kötelezte el magát, evangélizál a környezetében, Isten tiszteletet szervez a tömegnek, gyakorolja a közösséget a gyülekezetben, tanítványá teszi az elkötelezetteket, és szolgál a maggal. Ez hozza létre az egyensúlyt, ami egészséget eredményez, az egészség pedig növekedéssel jár. A céllal működő gyülekezet kialakításának 6. módja a kiegyensúlyozott prédikálás. Mit értek ezen? Arra gondolok, hogy ha te vagy a pásztor, és te készülsz az üzenetekkel, akkor állandóan meg kell kérdezned. Egyenlő figyelmet fordítok-e mind az 5 célunkra? Minden évben kell néhányszor prédikálni a szolgálatról, hogyan lehet megtalálni a szolgálatot, és milyen fontos, hogy minden hívő egyben szolgálattevő is. Tanítani kell az érettségről, hogyan válhatunk nagykorúakká. Prédikálni kell az imádásról, hogyan halljuk meg Isten hangját, hogyan figyeltünk Istenre, hogyan ismerhetjük fel akaratát, és hogyan szerethetjük Isten teljes szívünkből és lelkünkből. Tanítani kell a közösségről, hogyan teremthetünk kapcsolatokat. Sok országban a keresztények elmennek a gyülekezetbe, majd hazamennek anélkül, hogy igazán megismernék egymást. Istennek nem ez az akarata, ő azt akarja, hogy családdá váljunk, testvéreként viselkedjünk Isten családjában. Tehát tanítanunk kell Isten akaratát arra, hogy a testvérek kapcsolatokat és barátságokat építsenek ki egymással. Majd tanítani kell az evangelizálásról, kiképezni őket arra, hogyan tegyenek bizonyságot, hogyan mondják el az örömhírt a barátaiknak, ismerőseiknek, hogy meghallják az üdvösség tervét. A kiegyensúlyozott gyülekezet felépítésének hetedik módja, hogy megtervezzük, mire költjük el a gyülekezet pénzét. Legyen célja a kiadásoknak. Ne költsük az összes pénzünket csupán az evangélizálásra, vagy csak a tanítványnevelésre. Ne egy célra használjuk fel az összes pénzt, hanem az adakozásból befolyó pénzt egyenlően osszuk el a célok között, hogy meglegyen az egyensúly, és ennek következtében egészséges legyen a gyülekezet. Minden fillért, amit elköltünk, az öt cél valamelyikére kell fordítanunk, ami pedig nem célja a gyülekezetnek, arra ne költsünk pénzt. A nyolcadik mód az, hogy a naptárunk is a célok alapján legyen kitöltve. Mit értek ezen? Arra gondolok, hogy az év minden hónapjában más és más célt hangsúlyozzunk. Az egyik hónapban hangsúlyozzuk az imádatot az egész hónapban. Mondjuk el, hogyan növekszünk az imádatban. A következő hónapban nyomatékosítsuk a szolgálatot. Hogyan lehet mindenkinek szolgálata a gyülekezetben? Amikor tanítunk a szolgálatról, egyesek jelentkeznek majd valamelyik szolgálatra, vagy éppen egy újat kezdenek. Legyen egy olyan hónap, amikor a közösség fontosságát hangsúlyozzuk. Ebben a hónapban fordítsunk különös figyelmet arra, hogy a gyülekezetből mindenki épüljön be egy kis csoportba, ahol betöltik a szükségét és imádkoznak érte. Azt hiszem, hogy érthető, hogy ha csupán öt célotok van, akkor egy évben mindegyik cél hangsúlyozására jut két hónap, és emellett marad elég idő minden másra is. Végül kiértékelhetitek a gyülekezetet az öt cél alapján. Újra és újra meg kell kérdezni magatoktól. Azt teszi a gyülekezetünk, amit Jézus vár tőle. Szem előtt tartjuk-e az öt célt, van-e egyensúly? Nem hangsúlyozzuk-e csupán az egyik célt, például a szellemi növekedést, és közben elhanyagoljuk az evangélizálást? Talán hangsúlyozzuk az evangélizálást, de elhanyagoljuk azt, hogy minden hívőnek legyen szolgálata. Vagy talán minden hívő szolgál, de ellaposodtak az Isten tiszteleteink. Használjuk az öt célt a gyülekezet kiértékelésénél az egyensúly és egészség biztosítására. Befejezésül hadd adjam meg azt, amit a kiegyensúlyozott gyülekezetek négy prioritásának hívok. Tehát sorrendben mik a legfontosabbak a gyülekezetedben? A legfontosabbak a közösségben Isten céljai. Ha kimaradnak Isten céljai, akkor pont azt mellőzzük, amiért a gyülekezet létezik. Tehát a célok az elsők. Ezekre hangoljuk rá a szívünket, ezekért imádkozunk, és ezekért dolgozunk. Ezek azok, amelyek lekötik a figyelmünket, a célok a legfontosabbak. Másodszorban maguk, az emberek, Isten népe nagyon fontos. Az emberek fontosak, de nem annyira, mint a célok, mert ha az embereket teszed a legfontosabbakká a gyülekezetben, akkor az egy klub, vagy egy szervezet lesz, de nem Isten népe. Az emberek egyszerűen azért vannak, hogy betöltsék Isten céljai. A fontossági sorrendben a harmadik hely a programoké. A programok azok a tevékenységek, események, amelyekkel segítünk elérni a célokat. A programok soha nem válhatnak legfontosabbakká egyetlen gyülekezetben sem. Változhatnak, megszűnhetnek, újak léphetnek a helyükbe, azonban Isten céljai sohasem változnak. Az utolsó helyen áll az ingatlan az összejöveteli hely. Sokan úgy vélik, hogy az ingatlan a legfontosabb, és az épület tulajdonképpen a gyülekezet. A gyülekezet nem egyenlő az épülettel, nincs szükség épületre. A mi gyülekezetünk 15 éven át jött össze házaknál, parkokban, irodaházakban, iskolákban és egyéb helyeken. 79 különböző épületben jöttünk össze, mielőtt lett egy állandó helyünk az összejövetelre. A gyülekezetünk száma 10 000 fölé nőtt, mire felépítettük az első épületünket. Tehát nincs szükségetek saját épületre, ne tartsd ezt túl fontosnak. Nem az a legfontosabb, hogy pénzetek vagy épületeitek legyenek. A legfontosabb az, hogy legyenek emberek, akik betöltik Isten céljait. Ha ezt teszed, kedves leszel Isten előtt, egészségesen működik a közösség, és automatikusan növekedtek. Ennek az előadásnak a végén szeretnék imádkozni, hogy Isten használjon titeket abban, hogy kiegyensúlyozott gyülekezeteket építsetek lakóhelyeteken, városotokban, falutokban. A következő előadásban majd újra elővesszük ezt az öt kört és az öt célt, és még részletesebben szólok arról, hogyan segíthetjük a testvéreket a külső körökből egyre inkább a gyülekezet belseje felé. Imádkozzunk! Mennyei Atyám, köszönöm, hogy megalkottad a gyülekezetet. Köszönöm, hogy ez a legcsodálatosabb minden teremtményed között. Imádkozom, hogy segíts kiegyensúlyozott életet élni, és kiegyensúlyozott gyülekezeteket építeni, és az imádatra, az evangelizációra, a közösségre, a szolgálatra és a tanítványságra építsük Isten gyülekezetét, hogy egészségesebbek legyünk, és jobban növekedjünk a Te országod dicsőségére és a mi javunkra. Jézus nevében. Amen.